Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, húsvét hétfőre, igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a 116. Zsoltár 8. versétől a 10. a következőképpen. Mert megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, az így szórok is, igen nyomorult vagyok. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tegnaphoz hasonlóan ismét a vasárnapot jellemző Zsoltár lett az ige hirdetési ige, amely az elején is az Isten tiszteletnek felhangzott, és direkten kapcsolódtunk tegnap a húsvéti eseményekhez ebben a tegnapi 118. Zsoltárban. Most talán úgy érezhetjük, hogy itt egy lazább kapcsolatot tapasztalunk ebben a maiban, de mégse veszett el ez a kapcsolat a húsvéttal. És ez talán jellemzi azt az állapotot is, hogy általában az ünnep másnapján nem annyira az esemény van, az alapesemény, az ünnepi alapesemény van a szemünk előtt, hanem inkább annak a további vitele. Az, hogy a hétköznapjainkban ez például hogyan jelenik meg, vagy hogy egyéni életünkben mi mindennek a tapasztalata. És ehhez illeszkedik még az is, hogy az előző napi zsoltár az inkább közösségi zsoltárként használatos, ez a szakasz, amit ma hallunk, ez meg inkább az egyéni használatban jelentkezik. De mindenképp, tehát így húsvéti eseményként hallhatjuk ezt a zsoltárt a mai napon, és ha lazább is az ünneppel való kapcsolat, azért ez nem tűnt el. Ez is azok közé, a zsoltárok közé tartozik, amelyeket a Páska ünnep kapcsán minden zsidó család elénekelt annak idején is, és így természetesen Jézus és tanítványa is, ha nincs is leírva, hogy melyik zsoltárok voltak, mert ezt akkor mindenki tudta még, de azt olvassuk az evangéliumokban is, hogy kivonulva az olajfák hegyére elénekelték a zsoltárokat. Hát ez többek között a 113-tól a 118-ig tartó zsoltárokat jelenti, ezek voltak az úgynevezett hallélő zsoltárok, amelyeket ilyenkor énekeltek. És ma tehát éppen ezért is ebből hallhatunk részletet, amely most úgy kezdődik, hogy megmentettél a haláltól. És ahogy tegnap elhangzott, ez most sem azt jelenti, hogy Isten híveit nem érheti el a kaszás, hogy azok úgy maradnának életben, hogy nem is kell a halálon átmenniük. Hát Jézust is letiporták és porba döntötték, aztán pedig a sírba fektették, de Isten megmentette. Mert Péter pünkösdi beszédének megfelelően nem engedte, hogy szentje elmúlást lásson, sőt, még inkább az, amit itt idéz a 16. Zsoltárból, még inkább ez lehet most előttünk, ahogy szól az eredeti részlet, hogy mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engedett, hogy híved leszálljon a sírba. Tehát Isten valóban nem hagyta a holtak hazájában Jézust, hanem ígérete szerint föltámasztotta, és nem engedte elenyészni őt. Mindazoknak is ugyanezt ígéri, akik hisznek benne. És nyugodtan megkereshetjük a magunk életében egyénileg is, és a gyülekezeti életünkben is azokat a pontokat, amelyekben megtapasztalhatjuk az Úr megmentő kegyelmét, amikor nehéz és szorult helyzetbe kerültünk, és mégis kimenekedhettünk. Na de miért mentett meg Isten? Ez is egy fontos kérdés, ugyanis sokan elcsúsznak ezen. Gyakran hallani bizonyságtételeket, amikor különféle bajokból való szabadulásukat mondják el az emberek, hogy milyen nagy segítséget nyújtott nekik Isten a bajban, hogy imádkoztak azért, hogy kiverekedjenek, kikeveredjenek valahogy a csávából, kilábaljanak a nehézségekből, egyéni életük válságából, vagy éppen megmeneküljenek az anyagi csődtől, ami esetleg fenyegeti őket, netán diadalmaskodjanak az ellenségeikkel szemben, akik el akarják nyomni, és bebizonyosodjon az igazuk. Sok-sok ilyen példát lehetne mondani, és az imádság meghallgatásáról valhatnak, aztán, ahogy a Zsoltár első verse is arról van, hogy Isten meghallgatta a zsoltáros imádságát, és nem csukta be a fülét előttem. De mégis néha szomorúsággal is eltöltenek az ilyen vallomások. Olyankor ugyanis, amikor tulajdonképpen csak azt hallani, hogy Isten segítségül lehet hívni, és ő kész kimentek. Olyankor vagyok igen szomorú, amikor tulajdonképpen ezáltal Isten egy jóság automata lesz, és szükség esetén őt elő lehet hívni, a jó Istenkére mindig lehet hagyatkozni, ahogy néha halljuk is, olyan lesz belőle, mint Aladdin csodalámpájánál a dzsin, hogy előugrik, ha megdörzsöljük a lámpát, és áll a rendelkezésünkre, és amikor befejezte a szolgálatát, akkor persze vissza lehet tuszkolni szépen a lámpásba, és nyugodjon csak, hogy szépen nyugodtan, ne zavarjon minket. Na de Isten, aki a világ mindenség ura, és a halál legyőzője, hát ő nem egy ilyen rabszolga, és nem egy ilyen olcsó bálvány csupán. Hát csak azért szabadít meg, hogy én jól érezzem magamat. Hogy egy kis hálás szóvirággal, aztán kimondjam a köszönetemet, és aztán letudhassam az egészet. Hát nem ő az Úr, és én vagyok a rabszolga? Azért kell imádkoznom vajon, hogy kiszabadítson a nyomorult helyzetemből, és úgy legyen, amint tulajdonképpen én akarom? Vagy inkább a nyomorúságomban is úgy kell kiáltanom hozzá, hogy az legyen meg, amit ő akar. Akár úgy is, hogy nem ment meg, ha az az akarata. Akár úgy is, hogy alul maradok az ellenfeleimmel szemben, ha az az ő akarata. Akár úgy is, hogy belepusztulok a támadásukba, ha az az ő akarata. Akár úgy is, hogy betegségem nem szűnik meg, sőt elenyészek a halálos korban, ha éppen az az akarata. Mert húsvét nem azt jelenti, hogy úgy bízom Jézusban, hogy ő majd csak megment a végén, legkésőbb az utolsó pillanatban, mert ez a dolga, hogy aztán végül mégiscsak úgy alakuljon minden, ahogyan az nekem jó és ahogyan én akarom. Húsvét azt jelenti, hogy először is el kell pusztulnom, hogy úgy legyen, ahogyan Isten akarja. Aztán megment a haláltól, és ez sem azért teszi, hogy nekem szolgáljon vele, hanem éppen azért, hogy én szolgáljak neki. Nem azért ment meg, hogy aztán örömmel elmesélhessem mindenkinek, hogy megmentette szememet a könnyhullatástól és lábamat az elbotlástól, hanem hogy aztán a hálámat azokat szóvirágok helyett azzal fejezzem ki, hogy életemben végig őt szolgálom. Hogy neki engedelmeskedek. És ez sok mindent jelent. Hát például azt, hogy még a legegyszerűbb hétköznapi eseményekben is azt kutatom, és azt cselekszem, azt keresem, ami az ő akarata. Hogy ott is, ahol az emberi szemek nem látják, és ott is, ahol mindenki szemtanúja a tetteimnek, mégis ugyanazt keresem, amit ő akar. Vagy azt jelenti például, hogy a gyülekezet közösségében is odaszánom magamat az ő szolgálatára, hogy nem azt mondom mindig, hogy nincs időm, vagy a családommal kell lennem, vagy vár a kert, és várnak a barátok, vár a háztartás, és ki tudja még mi minden vár minket, amely mindig előrébb van. Aki a zsoltárossal együtt az élő földjén jár, az másképpen rendezi el életét az Úr színe előtt. Az másképpen sorolja be az értékrendjét is. Már itt a földön is, hogy aztán az örök élők földjén is ott járhassunk az Úr színe előtt. És hát ezért végződik a mai szakaszunk is bizonyára a hittel. Hittem, ha így szólok is, mondja a zsoltáros, és hát hogyan szólok? Legelőször is úgy, hogy bevallom, hogy igen, nyomorult vagyok. A hit tulajdonképpen itt kezdődik. Sokan felrólják az egyháznak, a keresztény embereknek is, hogy túl sokat beszélnek a bűnről. Van, aki még egyházon belül is egyenesen föl van háborodva mondjuk azon, hogy például a hajdani ébredések ige hirdetéseiben, és azóta sokszor újra és újra előkerül az ige hirdetők, mint egy bűnössé teszik először a hallgatóságukat, az ige hallgatókat, hogy hát aztán emiatt akkor végre érezzék a szükségét a megváltásnak. És hát így mond felháborodva, mondják, hogy hát miért kell ezért a sárba döngölni az embert előbb, hogy aztán utána kelljen neki a fölemelés, miért nem lehet sem békén hagyni. Csak hát az az igazság, hogy nem szükséges bűnössé tenni senkit. Hát ez az alaphelyzetünk, ezt akár elismerjük, akár nem, ezért szól a Zsoltáros is, hogy hittem és szóltam, nyomorult vagyok. Isten igéje adja ugyanis a tudtunkra, hogy menthetetlen bűnösök vagyunk, ezt nem ige hirdetők találják ki. Ez az alaphelyzetünk, akár tetszik nekünk, akár nem, Isten szemében bűnös emberek vagyunk. Így hát nagyon is jól teszi, ha valaki ezt nem eltitkolja az emberek elől, hanem kimondja, mert itt tisztázódik a helyzet. Egy orvos hiába tagadja el a daganatot mondjuk a beteg elől, akinek esetleg csak napjai vannak hátra, attól még meg fog halni, hogy elhallgattuk és nem mondtuk meg. Attól még ugyanúgy elkároznak az emberek, hogyha azt képzelik, hogy nem bűnösek, mint hogyha megmondjuk nekik. Csak éppen, ha tudnak róla, és ezt hittel veszik, akkor tudnak arról is, hogy Istennek valami más lehetősége is van a tarsójában. Hát minden esetre a Zsoltáros is elmondja, hittem, ha szólok, és bizony nyomorult vagyok. És a csoda az viszont, hogy ez meg tud változni. Hogy az Isten elleni lázadás hitetlenségéből át tudunk jutni a neki való szolgálat hitébe, a Szentlélek munkája révén, és hát újra mi is elmondhatjuk, hogy hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. És érdekes az, ahogyan Pál apostol aktualizálja ezt az ige szakaszt, és más tempóról meg általánosabbá is teszi az itteni összefüggésből, átemelve a korintusiaknak írt levél összefüggéseibe, valószínűleg egy ógörög fordítás használ föl, és nem az eredeti héber szöveget, és ő aztán már így szól, hogy hittem, azért szóltam, és hozzáteszi, mi is hiszünk, és azért szólunk. Az apostol idézete, és általában is az Új Szövetségnek az az eljárása, hogy szívesen veszi elő az ószövetségi írások idézeteit, és hát élmezőnyben szerepelnek a zsoltárok az ilyen idézetekben. Ez jelzi nekünk is azt, hogy milyen alkalmasak erre, és jól felhasználhatók a zsoltárok a keresztény hétköznapjainkban is. Annak tanúságai ezek az énekek, hogy mindennapi hit tapasztalatokat foglalnak össze. Persze megegyezhetjük azt, hogy hát nem csak a zsoltárok léteznek, nyilván létezik az egyház történet során régebben, vagy éppen frissen keletkezett keresztény ének kincs is, és hát ha ezek lélektől ihletettek, akkor persze szintén alkalmasak arra, hogy a napjaink részét alkossák. Most persze elsősorban azok az ének szövegek kellenek, hogy előttünk legyenek, amelyek a zsoltárral együtt vallanak arról, hogy a szenvedésből, a megpróbáltatás ellenére az Istenbe vetett bizalom a szóra nyitja a hívő ember száját. Hát aki átélte a megpróbáltatás poklait, a nagyszombati halálos csendet, és aztán felragyog az életében húsvét hajnala, akit megszabadított nyomorúságából Isten, hát az nem is tud már többé a száját zárva tartva élni, hanem szólnia kell, hiszen az Úr színe előtt járhat az élő földjén. Igaz, a szenvedést a mai világ az rossznak és mindenáron kerülendőnek tartja, és mindenre fájdalom pirulát ajánl. Semmire nem tud várni az ember csendben, hanem jaj, veszékel, hogy milyen nehéz is neki ezt kivárni. Gyermekeket se akarjuk megterhelni, nehogy aztán dolgozniuk is kelljen valamiért, hát inkább az iskolában sem nagyon követelünk, és mindent a fenekük alá tolunk, és az örükbe hullajtunk. Hát a világ meg örül ennek, és szívesen osztja ki a fájdalom pirulákat. Szabadulni akarsz a bajodból? Hát elvenni ugyan én ezt nem tudom, de itt a szer, vedd szépen be, és akkor néhány percre repülhetsz, feledve a kínodat. És már ott tartunk, hogy a felmérések szerint a fiataloknak több mint a fele kipróbált már valamilyen kábítószert. Aztán, akinek fájdalmai vannak a betegségtől, hát nekik is kitaláltuk szépen a halál, a szép halálnak titulált gyilkosságot, aminek élje még tovább, úgy sincs értelme az életének, csupa kín már csak. És aztán nyomul a világ az ezekhez hasonló szenvedés ellenes szereivel. Isten mégis arról tanít, hogy a szenvedés az alkalom arra, hogy hozzá közelebb jussunk általa. Bizonyára sok történetet lehetne mondani a szenvedésről és annak értelméről, hasznos voltáról, és ezek szemléltethetnék, hogy mi mindenről is maradunk le. Istennek mennyi és mennyi ajándéka veszik el számunkra, hogyha mindenáron ki akarunk bújni a szenvedéseink alól. Hát egy ilyen történetet például tekinthetünk most így, amelyben az öreg szerzetes fiatal társa kezébe ad egy kosarat, és azt mondja, hogy eredj fia, menj a folyóhoz, merítsd belőle vizet, és hozzál nekem belőle. Hát, hogy engedelmesen megmerítette a kosarát, és jött vissza szorgalmasan, és persze közben minden víz kicsepegett a kosárból. Úgyhogy eredje másodszor is hozzál vizet. Eredje harmadszor, negyedszer, tizedszer, ki tudja hányadszor. Fárasztó az út is a folyóhoz, a cipekedés is, hiszen amíg ki nem csöpög a víz, mégiscsak hoznia kell, és a legvégére fogytsak el. Ha sietni próbál, akkor is elfolyik, csak jobban elfárad. Hát már izomlásza van a fiatal szerzetesnek, és hát már nem bírja tovább, és kifakad, hogy de hát atyám, miába járok, mindig üres marad a kosár. De akkor ezt mondta a szerzetes, az idős társa. És hát igazad van, de nézd meg, hogy milyen tiszta lett közben a kosár. Akarod-e, hogy tiszta legyen az életed kosara? Vagy inkább a kényelemre válsz és elfutsz a szenvedés és nehézségek elől? Csak vigyázz, hogy nehogy magát Istent is elveszítsd ezzel. Mert ő vele leginkább a szenvedésbe lehet találkozni, mert a keresztet kikerülve egyenesen lehetetlen őt megtalálni. Ő csak a végső nyomorúságban, abban a kegyetlen agóniában is, aztán a feltámadásban lehet meglenni. Tegnap az oltár előtt hallhattuk Márknak a döbbenetes tudósítását arról, hogy az asszonyok hallgatnak. Félelmükben meg se szólalnak, senkinek nem mondják el, amit az angyal üzen. Hát később persze nyilván megtörtént, mert akkor most nem is tudhatnánk róla, de az első reakcióban nem juthatnak el odáig, hogy szóljanak és a hitre jussanak. A mai oltár égében az emmausi tanítványokról hallunk hasonlókat. Hát valami akadályozza a látásukat, hályog van a szemükön, nem született hit a szívükben. Ott mennek, bandukolnak, és hiába jár velük Jézus, ez a meglepő. Hát az, hogy nem ismerik föl az egyik dolog, de elmagyarázza az írásokat, hogy mi szól ő róla, hogy minek kellett történnie. De hát hallották Jézus életében is, és hányszor beszélt arról, hogy mi vár rá, és mindig zárva maradt a szívük. A tanítványokról újra és újra olvassuk, hogy hát ők ezt nem fogták föl. Hát hogy lehet így eljutni a hitre? Ha még az se elég, ha Jézus maga magyaráz. Mondhatni, az se elég, ha én emlékszem, akár öreg fejjel is a konfirmációi kárténak a kérdésére, és tudom rögtön a feleletet, és mindet betéve vágom, de abból még nem születik hit. Valami egészen másra is szükség van még ehhez. Ez egy alapot ad természetesen, mert hevítette a szívüket, mondják ezek a tanítványok, azért, ahogy Jézus elmagyarázta nekik a dolgokat. Hát lehet egy jó előadást meghallgatni és lelkesen fogadni az, de ez még mindig nem a hit. Csak a kenyér megtörése vette le a pikkelyeket a szemükről. Csak a Jézussal közösségre jutásban, a vele ilyenfajta módon találkozásból születik meg az igazi húsvéti hit és a tamási hitvallás, hogy én Uram és én Istenem. Hát Pál is felkiált a Zsoltárossal együtt, és mi is felkiálthatunk az apostollal. Hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Most hiszel-e? És ha azt feleled, hiszek, akkor szólsz-e? Mert hát ez a hite, vagy ez a célja a hitednek. Húsvét nem azért történt, hogy az asszonyok félelmükben földre szegezett tekintettel álljanak továbbra is az angyal előtt. Húsvét nem azért történt, hogy setes után áldogálj és azon töprenk, hogy lehetséges-e egyáltalán a feltámadás, és a haldoklótól búcsúzva gyásszal teli szívvel állj meg a sírban nem mellett. Húsvét nem azért történt, hogy Péter is elszaladjon az üres sírhoz és csodálkozzon rajta. Nem azért történt, hogy aztán gondolkodjunk, hogy most mi lehet ennek az értelme, amit a húsvéti történetben olvastunk az evangéliumokból. Húsvét nem azért történt, hogy a tanítványok továbbra is letaglózva, kábultan bandukoljanak Emmaus felé, és a gyászukba merüljenek. Húsvét nem azért történt, hogy magad is továbbra is begúbódsz lelked legrejtettebb zugaiba. És húsvét nem azért történt, hogy a tanítványok továbbra is rettegve magukra zárják a kaput, az ajtókat. Nem azért történt, hogy továbbra is a magad félelmeinek a rabja légy. Húsvét azért történt, hogy az asszonyok örömmel szaladjanak vissza a tanítványokhoz, továbbadva az angyali üzenetet. Nincs itt, feltámadt. És húsvét azért történt, hogy hitbeli végasszal búcsúzza haldoklótól, és a feltámadás reménységével állj meg a sírja mellett. Húsvét azért történt, hogy János behajolva a sírba lásson és higgyen. Húsvét azért történt, hogy elfogad Isten halál feletti hatalmát, és elfogad az Jézus feltámadása révén a halálból való feltámadást úgy is, mint ami rád is vár ígérete szerint a hívőknek. Húsvét azért történt, hogy a tanítványok boldog örömmel szaladjanak vissza Emmausból a fővárosba, és hirdessék, hogy találkoztak Urukkal. Húsvét azért történt, hogy te is higgy és szólj, hogy hirdess, hogy feltámadt az Úr, és találkozni lehet vele ma is. Húsvét azért történt, hogy a tanítványok félelmüket letéve boldog örömmel menjenek szerte a világba, és hirdessék az evangéliumot. Húsvét azért történt, hogy magad is felkerekedj, elmenj az emberek közé, és hirdesd a húsvéti örömöt, hirdesd az üres sír csodáját, hirdesd, hogy Jézussal találkozni lehet, és hogy te is találkoztál vele. Mert Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Ámen, imádkozzunk! A Zsoltárossal együtt fordulunk hozzád, Urunk. Áldott légy, hogy te megmentett tieidet a haláltól, ahogyan Jézus sem hagytad a sírban. Áldott légy, hogy te végül letörölsz minden könnyet az üdvözültek szeméről örökkévaló országodban. Áldott légy, hogy itt a földön is megtapasztalhatjuk gondviselésedet, és sokszor megmented a lábunkat az elbukástól. Köszönjük, hogy Jézus követve már itt a világban is színed előtt járhatunk. Adj szívünkbe, Krisztusunk, élő hitet, és adj lélektől eredő szavakat, hogy mi is szólni tudjunk, és hirdessük, hogy bár nyomorultak vagyunk, mégis életet nyertünk általad. Köszönjük, hogy bár Jézus nyomorultul kellett kiszenvedjen a kereszten, mégis volt hatalma arra, hogy visszatérjen az életbe. Hát, hogy az ünnepek elteltével, a húsvéti feltámadás erejével és hitével térjünk vissza a hétköznapokba, és hirdessük, hogy él az Úr. Amen.